Zenes Ház című műsorunkat hallották, melyben a Solaris együttes Mars Béli krónikák lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A kórházak adósság rendezésére 63,4 milliárd forint plusz forrást biztosít a kormány, közölte a belügyminisztérium. Bár a szomszédságban dúló háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta gazdasági válság miatt, az egészségügyi kiadások is jelentősen megnőttek, a kormány azonban elkötelezett a kórházak likviditási problémáinak mielőbbi rendezése mellett, ezért fogadta el a belügyminisztérium javaslatát a működési támogatás biztosításáról. Az elfogadott javaslat alapján 63,4 milliárd forint működési támogatást kapnak a járó és fekvőbeteg ellátást nyújtó állami önkormányzati egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók, továbbá a felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központok. A működési támogatást április 30-áig utalványozza az egészségügyi szolgáltatóknak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a kiegyenlítés feltételeit a kormányrendelet tartalmazza. Tavaly novemberben az egészségügyi intézmények lejárt kötelezettség állományának csökkentéséért több mint 90,2 milliárd forint összegű támogatást fizettek ki, olvasható a közleményben. A nemzetközi pénzügyi intézmények előrejelzése szerint a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, ami 2% felett alakulhat. Nyilatkozta Tóth Tibor, a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára Washingtonban, a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap tavaszi közgyűlésén. A magyar delegáció vezetője elmondta, hogy 2025-re a Világbank és a Valuta Alap szakértői 3-4%-os növekedést várnak, ami kiemelkedő abban az európai gazdasági környezetben, ahol összességében erre az évre csupán 1%-os növekedésre számítanak. A Nemzetközi Pénzügyi Szervezet tavaszi tanácskozásának fő témáját összefoglalva Tóth Tibor elmondta, a válságokról és arra adott válaszokról szól az idei tavaszi közgyűlés. Már az elmúlt években is a válságkezelés volt a fő téma, és változatlanul a világban általánosan érvényes kihívások közé tartoznak a háborúk okozta gazdasági sokkok, az infláció, a fiskális nehézségek, az egyes országok adósság állományai, valamint a klímaváltozásból fakadó gazdasági feladatok. Az összes probléma közül az egyik legnagyobb kihívást az infláció jelenti, és ebből a szempontból az elmúlt egy év magyar teljesítményét pozitívan értékelték a közgyűlés résztvevői. A robogó tulajdonosok jelentős része továbbra sincs tisztában azzal, hogy biztosítási kötelezettség nem csupán a rendszámmal ellátott járművekre, hanem minden olyan segédmotoros kerékpárra is kiterjed, amely részt vesz a közúti forgalomban. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók többségére érdemi ellenőrzés híján továbbra sem kötnek kötelező biztosítást, pedig kategóriától és lakhelytől függően havi 600-800 forintos kötelező gépjármű felelősségbiztosítás havidíj ellenében nem csak a közúti igazoltatás során kirótt mulasztási bírság lenne kiküszöbölhető, hanem a közúti baleset során okozott akár több milliós kártérítési kötelezettség is. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi biztosítási statisztikái szerint a segédmotoros kerékpárok díjosztályában a korábbiaknál is kevesebb 297 ezer kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kötöttek az üzemben tartók, miközben a hazai állomány folyamatosan gyarapszik. Aktuális nagysága becslések szerint már meghaladja a 650 ezret. Mindez azt jelenti, hogy a robogók többsége szabálytalanul vesz részt a forgalomban. A Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programjára június 30-áig lehet jelentkezni Kárpát-medence szerte 27 helyszínen a most negyedikes diákoknak. A FIT program az MCC képzés rendszerének legfiatalabbakat megszólító eleme, amely már korai életszakaszban segíti a kiemelkedő képességű gyermekek kibontakozását. A képzés 5. osztályos kortól kínál élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált, tehetséggondozó képzést. A FIT program közösségi alapon építkezik, a képzés támogatja a kötődést a magyar kultúrához és a szülőföldhöz. A Matthias Corvinus Kollégium célja, hogy a szülőkkel és pedagógusokkal együtt segítsék a tehetséges gyermekek kibontakozását, az egyéni érdeklődési területek felfedezését, hosszabb távon pedig a tehetséges diákok érvényesülési lehetőségeinek biztosítása, a tudatos állampolgárrá válás elősegítése, a szűkebb és tágabb közösségük sorsáért felelősen gondolkodó és cselekvő értelmiségi bázis kialakítása áll a középpontban. A jelenleg 4. évfolyamos, szeptembertől 5. évfolyamba lépő diákok jelentkezését várja a program, többek között Debrecenben, Miskolcon és Nyíregyházán is.
Az időjárásról.
Az ország keleti részén is csökken a felhőzet, általában gomoly felhős napos időre számíthatunk. Elszórtan várhatók záporok, hódarazáporok, elsősorban a Duna-Tisza közén zivatar kialakulása sem kizárt. Az északi szél nagy területen megélénkül, a Bodrog közben és a Bakonyban viharossá fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Hajnalra 0 és plusz 6 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Small hall, a heavy shop. For now.
ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Áprili Lajos vers és prózamondó verseny, aranyminősítés, nemzeti verseny, ezüst és bronz minősítés, szövegértés és helyesíró verseny, megyei második országos 8. helyezés, szép kiejtési versenyen megyei első, Anyanyelvápolók Szövetségének díja, 2 alkalommal Kazinci elvény. Néhány azok közül a díjak közül, amellyel a most következő vendégünk rendelkezik. Ismerkedjenek meg a Miskolci Lévai József Református Gimnázium tanulójával. Kedves hallgatóink, egy fiatalembert üdvözölhetek itt a stúdióban, Tóth Lőrinc Ágostont, aki nem olyan messziről, innen a szomszédból, a Lévai József Református Gimnáziumból érkezett. Engedd meg, hogy tegezzelek.
Persze,
talán
köszönöm szépen.
Könnyebb lesz. Hát nagyon sok jót hallottam felőled, mert hogy olyan módon kiterjesztetted a tanulmányaid eredményeit, hogy számos verseny és megmérettetés van mögötted. Most fogsz érettségizni, tehát ez egy izgalmas idő.
Még ez még a kis érettségé, még 11. osztályos vagyok, tehát jövőre lesz még az érettségé.
Jövőre lesz, akkor ebben tévedtem, tehát jövőre fogsz érettségizni, de talán kezdjük a történetet onnan, hogy mikor érezted azt, hogy egy kicsit ki kell mozdulni a gimnázium falai közül.
Először is nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hozzám az irodalom, a versmondás, a nyelvtan, és összességében minden, ami a magyar nyelvvel és az irodalommal kapcsolatos, az már egészen kiskoromtól meghatározta az életemet. Általános iskolás korom óta járok folyamatosan versmondó versenyekre, nyelvtan versenyekre, szép kiejtési versenyen is voltam. 2 alkalommal nyertem el a Kazinci elvényt, 1 alkalommal pedig az Anyanyelv Ápolók Szövetségének díját. Engem mindig is vonzott a színpad, és azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy a családban több helyről is kaptam ehhez inspirációt, hiszen nem csak édesapámtól, aki már most lassan 30 éve a miskolci kultúrában dolgozik, hanem ugyanúgy például a nagybátyámtól is, Zajász D. Zoltántól, aki íróként is, magyar tanárként, illetve magyar filozófia szakos tanárként is, televíziósként is dolgozott, a Nyíregyházi Televízió főszerkesztője volt. Engem inspirál a színpad, inspirál az, amikor ott állok a színpadon, és megmutathatok magamból valamit. A versmondónak, meg az előadónak, amikor kiáll a színpad előtt, akkor nagyon fontos az, hogy ne csak, például mondjuk egy vers kapcsán, hogy ne csak azt próbálja meg átadni, amit a költő szeretett volna a versben elmondani, hanem a versen keresztül a saját érzéseit, azokat a dolgokat, amiket számára jelent az a vers, azokat az érzéseket, amik ők megfogták. Akkor, amikor elolvasta ezt a verset, amikor úgy döntött, hogy ezt a verset szeretné előadni, ezt a verset szeretné a saját előadásában tolmácsolni.
Hogyan választasz verset? Nyilván, hogy vannak olyan alkalmak, amikor adott, hogy miről kell annak a versnek szólni, de amikor te saját magad választhatsz, akkor mi a szempont?
Ez valóban így van, hogy legtöbbször adott, tehát általában megvan adva a téma, leginkább a hazafias és az istenes versek, azok a témakörök, amik leggyakrabban szoktak szerepelni, azokon a versmondó versenyeken, amiken én szoktam indulni, természetesen más témakör is, de ez a kettő a leggyakoribb, és talán ez a két témakör, ami hozzám igazán közel áll, illetve még a szerelmes versek. Én nagyon alaposan próbálok utána járni interneten, verses kötetekben, de természetesen azért ennyi év alatt, ennyi megtanult és elmondott vers után, azt hiszem, hogy az embernek valamiféle rutinja azért már kialakul. Tehát már nagyjából tudja, hogy kik azok a költők, melyek azok a platformok, amiken érdemes keresgélni versek után, mert ott talán megtalálhatja, sőt nem csak talán, hanem biztosan megtalálhatja számára azt a verset, ami ahhoz az alkalomhoz, ahhoz a versenyhez, vagy akár kiállításmennyitóhoz, koszorúzáshoz éppen alkalmas. Természetesen azért olyan is van, amikor előre megadják, hogy melyik verset kell elmondanom, és akkor nekem azzal el kell kezdenem otthon dolgozni. Bele kell magamat élnem, bele kell helyezkednem, mert akkor tudom jól átadni a vers mondani valóját, és akkor tudom magamat én is jól érezni az előadás közben, hogyha megértem azt, ami a sorok mögött rejlik. Vagy legalábbis átérzem, hogy számomra mond-e valamit. Fel tudom magamnak tenni a kérdést, hogy tanultam-e valamit akkor, amikor én azt a verset elolvastam, vagy amikor ahhoz a vershez nyúltam. Bizonyos érzések elfogtak-e akkor, illetve nyilván ez természetes, hogy valamilyen érzések elindulnak az emberben, de hogy olyan érzések indultak el, ami után azt gondoltam, hogy én értem ennek a versnek a mondani valóját.
Na, pontosan ezt akartam kérdezni, hogy ugye 17 éves vagy.
18.
18, hogy érezted-e már azt, hogy ezt a verset még nem? Mert ez nekem még magas, vagy nem tudom átélni azt.
Igen, volt már ilyen, és akkor szeretnék konkrét példát mondani. Amikor tavaly előtt a 7. nemzeti verseny, ez a Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett versmondó verseny, aminek 3 fordulója van, és a 3. forduló szokott lenni az a döntő, amikor a Nemzeti Színház színpadán kell egy 4-5 tagú zsűri előtt elmondani a verset. Na szóval visszatérve, 2 évvel ezelőtt, amikor Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky emlékév volt, akkor én erre a versmondó versenyre 2 verset vittem magammal. Az egyik Nemes Nagy Ágnes a Szabadsághoz című verse volt, a másik pedig Radnóti Miklós 7. eklóga című verse. Megmondom, hogy miért gondolom azt, hogy számomra mindkét vers miért még akkor nem volt éppen a legfelelő választás. A Szabadsághoz című versnél nekem az volt a problémám, hogy én nem tudtam. Ez, amit az előbb mondtam, hogy akkor jó, hogyha belehelyezkedek abba a versbe, amit én át szeretnék adni. Én abban a versben nem éreztem, hogy bele tudnék helyezkedni. Nem éreztem azt, hogy számomra, vagy engem megfogott volna, és pont ezért én valószínűleg az előadásomon talán lehetett azért akkor hallani, illetve nem tudom, erről a zsűrit kell megkérdezni, hogy nem éppen ez volt az a vers, amit szerettem volna mondani, de nyilván volt megadott tematika, és ez szerint kellett választani. A Radnóti Miklós 7. eklógánál pedig nekem egyik nagy kedvencem Radnóti, és én nagyon szeretem a verseit, nekem az egyik kedvenc versem egyébként ül a Tétova óda, ami szerintem az egyik legszebb szerelmes vers a magyar irodalomban. Annak azért nem tudtam átadni a mondani valóját, szerintem, mert ugyan a vers szép, és hátborzongató is, hiszen tudjuk, hogy ő ezt az Auschwitz-Birkenaui fogságban írta, amikor ott volt a lágerben, és azok között azokat a borzalmakat írta le, amikben ő ott próbált valamilyen szinten azért írni, valamilyen szinten kapcsolatot tartani a világgal, meg hát megkeresni azt a kapaszkodót, ami mellett az ember ennyi borzadalom közepette nem veszíti el azért teljesen a gondolkodását, az érzését, tehát nem válik egy megfásult, megfakult robottá, vagy nem tudom, hogy mondjam. És nyilván azért azt nem kívánom se magamnak, se senki másnak, hogy ilyen hasonló borzalmakat érjenek, mint amilyet Radnóti Miklósnak kellett átélnie a lágerben, de pont azért, mert ez a mögöttes érzés, ezeknek az átélt borzalmaknak a hiánya jelentkezett, pont ezért talán annyira nem tudtam magamat belehelyezni a versbe és így elmondani. De még egyszer mondom, nyilván azért ez természetesen az egy isteni ajándék, hogy nekem ilyen borzalmakat nem kellett átélnem, és nem olyan korba születtem, amikor engem elhurcoltak volna bármilyen frontra, akár a véleményemért, akár a származásomért, de azért természetesen ezek a fajta érzések hiányoztak abból a versből, igen, hogy el tudjam mondani. Akkor is, hogyha szépen mondtam a verset, vagy igen, értően adtam elő, ezek a pluszok talán hiányoztak, ahogy ott a zsűriben Wigman Alfred rendező mondta, ezzel egy kicsit adós maradtam.
Igen. Hogyha a vers versenyeket tekintjük, mit kell elmondani a helyezéseidről?
Legtöbbször azért kiemelkedő helyezéseket értem el. Itt az
előbb... Mire vagy a legbüszkébb, akkor így kérdezem.
Egyrészt az Áprili Lajos Országos Vers és Prózamondó versenyre múlt hónapban voltam Kunszent Miklóson, ahol aranyminősítést értem el. Ez a nemzeti verseny, amit az előbb említettem, ez a 7. nemzeti verseny, ezen bronzminősítést értem el, az előző évben a 6. nemzeti versenyen pedig ezüst minősítést, ezekre szintén nagyon büszke vagyok, és számomra az egy hatalmas megtiszteltetés volt, hogy a Nemzeti Színház színpadán léphettem fel, aminek egyébként az épülete is gyönyörű.
Saját verset írtál már?
Igen, szoktam, foglalkozom egyébként versírással, ahova járok az iskolában, Léva József Református Gimnázium és Diákotthonban van nekünk egy alkotókör, Lenkei Éva tanárnő vezeti. Egyébként ezt akik ott voltak a Léva József Református Gimnázium 30 éves gála műsorán április 12-én pénteken, azok láthattak egyébként egy kis ízelítőt ebből.
Igen, és hát itt a rádióban is adtunk egy összefoglalót, így amiben röviden te is megszólaltál akkor.
Igen, abban én is megszólaltam, igen. Ott egy kis ízelítőt adtunk abból, hogy hogyan szoktak zajlani ezek az alkotókörös alkalmak. Általában szokott olyan lenni, hogy van egy csoportunk, felszoktunk tenni verseket, novellákat, regény, van, aki regényt is ír, és ezekről szoktunk kicsit beszélgetni, elmélkedni, megvitatjuk, és ez is inspirál egyébként engem arra is, hogy én is írjak, és az is jó, hogy másokat is látok, hogy milyen ír, tehát ezeken az írásokon keresztül, ezek az írások a lelket és az érzésvilágot tükrözik, és ezen keresztül azt a szemét is megismerem, aki ezeket a verseket, novellákat, dráma részleteket, regényeket írta.
De nem csak versekkel foglalkozol, hanem ugye református gimnáziumba jársz, említetted, hogy az egyházi irodalomból is gyakorta idézel, de hát a Bibliával is foglalkoztál.
Természetesen a Bibliával akkor foglalkoztam leginkább, persze előtte is, hiszen református iskolába járóként és gyakorló református vallásúként természetesen azért a Biblia az egy alapolvasmány, de legutóbb az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójában a pályamunkámat a bibliai eredetű szólások és közmondások továbbélése napjainkban témában írtam.
Ezt a címet te találtad ki?
Nem, ez volt az alapcím, tehát ez meg volt adva. Volt három téma, és ezek közül választottam ki ezt, amiben a magyar tanárnőm Povázsainé Barkó Krisztina tanárnő is segítségemre volt, és hát természetesen az édesanyám is, aki szintén magyar tanár, Tóth Néza Jácz Marian. Azért nem volt egy egyszerű kutató munka, tehát ezt meg kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenül sok szólás és közmondás összefoglaló nevén proverbium van, ami a Bibliából eredeztethető.
És amiről mi már nem is tudjuk, hogy onnan igen, eredeztethető sok esetben.
Igen, sok esetben már nem tudunk róla, de hihetetlen egyébként. És a kutató munka során, ahogy rájöttem, hogy a kultúrára gyakorolt hatása, a nyelvünkre gyakorolt hatása, az etikai életvezetésben betöltött szerepe, az milyen fontos. Tehát nagyon-nagyon különleges formáló ereje volt a Bibliának ezeken a területeken.
Meg hát az egész kultúránkra.
Igen.
Az emberiség egész
persze,
kultúrájára.
Persze, egyértelműen.
No hát, rosszul mutattalak be, mert azt hittem, hogy már az idén érettségizel, még van
semmi
egy...
baj.
Még van egy éved azon, hogy gondolkozz, de én szerintem te az a fajta diák vagy, az az ember vagy, aki már tudja, hogy mit akar majd csinálni.
Természetesen vannak elképzeléseim, bár azért több elképzelést is próbálok felvázolni magam előtt. Még azért valamennyi időm van, bár már nem sok, de azért valamennyi időm van. Amik engem leginkább érdekelnek, például a bölcsészettudományi kar magyar szaka, nem csak családi hagyományból, hanem én magam is érdeklődöm mind a magyar nyelv, mind az irodalom iránt, és ez erősen meghatározza az életemet. De a média és a kommunikáció szintén érdekel. Szerintem a hallgatók már rájöhettek itt az elmúlt percekben, hogy beszélni nagyon szeretek, különösen akkor, hogyha magamról beszélhetek, de azon kívül is
meg
sok
szépen,
témában szeretek megnyilvánulni.
Beszélsz,
nagyon szépen köszönöm.
Ez ritkaság fiataloknál.
Igen. És pont ezért a kommunikációs terület is érdekel engem. Én nagyon-nagyon sokszor, akár televízióban, amikor nézem, akár interneten, akár amikor személyesen ott vagyok valamilyen rendezvényen, az én fülem már ki van hegyezve arra, hogy megfigyeljem, hogy az adott műsorvezető, az adott szereplők milyen stílusban beszélnek. A stílus maga az ember, szokták mondani, és abból, ahogy az ember beszél, ahogy megnyilvánul, a beszédében megnyilatkozik, abból nagyon-nagyon sok minden kiderül az adott szeméről. Mennyire artikulál.
Elég sok rossz példát tudunk arra mondani a médiában is, hogy milyen stílusban, meg milyen szókincs nélkül zajlanak műsorok. Szerencsére nem ebben a kategóriában, amelyben a mi rádiónk szól, de hát nyilván, hogy te is megválogatod igényesen, nem csak az olvasnivalót, hanem a hallgatni, néznivalót is. Tulajdonképpen a kultúrának melyik szelete, melyik korszaka az, ami téged nagyon érdekel? Lehet erre válaszolni, erre a kérdésre?
Hát megpróbálok rá válaszolni, melyik az a korszak, ami leginkább érdekel. Itt melyik részére tetszik gondolni?
Hát az irodalom, mondjuk.
Az irodalmon belül például a nyugat nemzedékei, a nyugat nemzedékeinek költői ezek a versek, ez a, ami már közelebb áll hozzánk. Mm. Meg most például irodalomból fakultáción is a romantika korszakát veszük, a modernségnek a korszakát, és azt hiszem, hogy ezek azok, amik igazán felkeltették az érdeklődésemet, vagy ezek azok az irodalomnak ez a részei, amik leginkább érdekelnek engem, vagy amikkel leginkább foglalkozom, tehát ezeket szeretem leginkább, amik inkább már közelebb állnak hozzánk a mai életünk köztán, egy kicsit a jelenkorhoz valamilyen szinten, mind nyelvezetében, mind tartalmában. Tehát amikor már egy kicsit az érzelmek szabadsága, az érzelmek gazdagsága, és nyilvánvalóan akkor jó egy mű, hogyha én bele tudok helyezkedni, vagy valamilyen szinten az én számomra jelent valamit, tehát valamilyen üzenetet hordoz, valamilyen üzenetet ad át, hiszen akkor tudom igazán élvezni azt, amit csinálok, és talán az irodalomnak ez az a szépsége, meg az a szépsége, a kreativitás, a szabadon gondolkodás, amikor nyilván van nagyon-nagyon sok minden, amit meg kell tanulni, vagy nagyon sok minden tapasztalat, ami az emberre ragad, és ezek mentén tud tovább építkezni, tud tovább haladni, de természetesen az, hogy ez egy olyan szabad világ, amiben mindenki kifejezheti önmagát, vagy legalábbis fontos, vagy, tehát, na igen, itt van a mondat vége, mert nagyon túl akarom bonyolítani, de itt van a mondat vége.
Azt kérdezném még tőled, arra vagyok kíváncsi, hogy milyen fészek számodra a lévai?
Én szeretek ebbe az iskolába járni. Én most vagyok 11-es. Annak idején eredetileg nem ebbe az iskolába szerettem volna jönni. Aztán azt tudtam, hogy én a magyarral mindenképp szeretnék foglalkozni, és mindenképp szeretnék tovább menni, mert ahogy itt az előbb ugye már felmerült itt a kérdés, hogy milyen irányba szeretnék tovább menni, nyilván a bölcsészettudományi kar magyar, meg említettem itt a kommunikáció, de az előadó művészet az természetesen szintén érdekel. Én szeretek kiállni a közönség elé, és megmutatni magamból egy szeletet, akár mondjuk egy verseny keresztül abban a 3-4 percben, de már akkor nagyon-nagyon sok mindent tudok átadni magamból. Igen, a közönségnek is megismertetni kicsit magamat.
Hát teret, ami neked ahhoz szükséges volt, hogy idáig fejleszt a
Én úgy gondolom, hogy megkaptam.
Stílusod, a technikádat.
Én úgy gondolom, hogy megkaptam a lévai gimnáziumon belül is. Az én magyar tanárnőm, Povázsainé Barkó Krisztina tanárnő nagyon-nagyon sok segítséget nyújt abban, hogy én ezekre a versenyekre folyamatosan fel tudjak készülni, folyamatosan foglalkozik velem. A lévaiban van egy mentorprogram, aminek keretében a bizonyos tantárgyakból tehetséges diákok kerülnek bele, és egyénileg és csoportosan foglalkoznak velük, és versenyre készítik őket, azokat a képességekkel, azokkal a talentumokkal, amikkel rendelkeznek, és az Úr megáldotta őket, azt próbálják még inkább tökéletesíteni, csiszolni és fejleszteni. És én magyarból kerültem be, eredetileg emelt magyar tagozatra kerültem be a lévai gimnáziumba, és ott magyar órán, amikor a legelső órán mindenki vitt valamilyen számára fontos verset, akkor mutatkozott, vagy akkor fedezett fel bennem tehetséget is a tanárnőm, és utána kezdtünk el ebben a mentorprogramban. Kérdezte, hogy szeretnék ebben részt venni, én pedig mondtam, hogy szeretnék, bár akkor még persze nem tudtam, hogy ez miből is áll igazából. Aztán utána, amikor már elkezdtünk készülni, akkor rögtön eleve úgy csöppentünk bele, hogy már itt a nemzeti versenyre kellett készülni, tehát már akkor is benne voltam, mert már a szuperdöntős, már szuperdöntőben voltam akkor, mert ugye az első fordulóban ott egy vers videót kellett beküldeni, a második fordulóban pedig egy versklippet kellett készíteni, ez minden évben így van. Tavaly sajnos forráshiány miatt ezt nem tudták megszervezni, remélem, hogy idén megszervezik, hát nem tudom még, mert még nem volt versenykiírás. Már akkor belecsöppentünk egy ilyenbe, és akkor, amikor lement ott a verseny, és meg is lett ennek az eredmény, akkor ezüst minősítést szereztem 2021-ben, akkor már azért úgy éreztem, és tudtam, hogy nagyon-nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy Povázsainé tanárnő is ott van mellettem, és segít nekem, és egyengeti az utamat. És utána készültünk egyébként még nagyon sok mindenre, szövegértés és helyesíró versenyen is voltam, az Országos Lóci János szövegértés és helyesíró versenyen, tizedik osztályban megyei második és országos nyolcadik lettem. Készültünk szép kiejtési versenyre, és itt megyei szinten első lettem, országos szinten pedig akkor az Anyanyelv Ápolók Szövetségének díját nyertem el, de készültünk egyébként például az OKTV-re is, tehát az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre, aminek már most meglett az eredményét, 24. lettem, és készültünk még ezen kívül azért rengeteg versmondó versenyre is, ami két kiemelt, illetve nem csak kettő, több kiemelt is van, de amiket úgy szeretném megemlíteni, amik fontosabbak, az az Áprili Lajos országos vers és prózamondó verseny, amin eddig háromszor indultam, jó eredménnyel. Ez a nemzeti verseny, amit már említettem, illetve a mi iskolánk szokta megszervezni minden évben az istenes versek a magyar irodalomban Kárpát-medencei versmondó versenyt, ami idén azért is fontos, azért volt fontos számunkra, hiszen a lévai újraindulásától számított 30. tanév programjába ennek a versenynek is kiemelkedő szerepe volt.
Megmondom őszintén, nem lepődök majd meg, ha esetleg azt hallom, hogy Tóth Lőrinc Ágoston felvételizett a Színművészeti Egyetemre.
Hát a színművészettel kapcsolatban természetesen azt még elfelejtettem említeni, hogy egyébként én drámakörbe is járok. Én 2020-ban a Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesületnél kezdtem, Püspöki Péter tanárúrnál és Izsó Angelika tanárnőnél. Aztán utána az iskola dráma körébe kerültem bele, akikkel folyamatosan dolgozunk, és folyamatosan próbálunk ilyen-olyan színdarabokat, előadásokat a közönség elé vinni. Most legutóbb egyébként, aki ott volt a lévai gálán, amit már említettem néhányszor, Jónás könyvét vittük a közönség elé, de most április 29-én az Országos Diákszínjátszó találkozóra, ami itt lesz megrendezve a Miskolci Nemzeti Színházban, ide is két darabbal készülünk, ebből az egyik a Jónás könyve, a másik pedig egy karácsonyi darab. Természetesen ez a terület is érdekel engem az irodalmon belül, de nem hiszem, hogy számomra maga a színművészet és a színészet az a hivatás, ami meghatározó lenne. Én szeretem, de azt hiszem, hogy nem ez az a területe a kultúrának, az irodalomnak, a magyar nyelv művelésének, hiszen ez is fontos szerepet játszik egyébként ebben, ahol én igazán megtaláltam volna magamat. Inkább az előadó művészetnek az az ága, amikor mondjuk például versmondó versenyeken szerepelek, vagy éppen már rendezvényeken, hiszen nem csak versmondó versenyeken mondok verseket, hívtak kiállítás megnyitóra, koszorúzásra, nőnapi rendezvényen voltam például múlt hónapban Egerben, az is számomra egy hatalmas megtiszteltetés volt. Vezettem már egyébként egyetlen városi műsort is vezettem, amikor tavaly szeptemberben Görömbölyön családi napot vezethettem. Az számomra szintén egy hatalmas élmény volt, mert...
Ez teljesen másfajta kommunikáció, amikor a közönséget is bekapcsolod.
Igen, és az, hogy ez még nekem egy újdonság volt akkor, és először féltem tőle, hogy fog alakulni. Aztán természetesen a színpad varázsa hozta magával azt az élményt, azt a flow élményt, ami után jó érzés volt ott állni a színpadon, és jó érzés volt kiállni, még akkor is, hogyha nyilván nem én voltam ennek a napnak a főszereplője, hiszen a műsorvezetőnek fontos szerepe van abban, hogy koordináljon és elegyengesse egyébként a műsornak a programját, és ott van, és egyfajta fix pont abban, hogy minél zökkenőmentesebben tudjuk a műsort lebonyolítani. Ezért számomra először azért kicsit olyan, hát izgultam nagyon, megmondom őszintén, tehát nem tudtam, hogy mi lesz ebből, de azért nagyon-nagyon örültem annak, hogy én ott voltam, és ez számomra is egy hatalmas megtiszteltetés volt. Azért is, mert egy kicsit valahol azért nagybátyám és édesapám nyomdokaiba is léphettem, mint említettem, azért édesapám is már most 30 éve a kultúrában, ő rengetegszer szerepelt és szerepel városi műsorokon, nagybátyám is folyamatosan ott van a közönség előtt, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örültem.
Hát én köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttél hozzánk, ne veszítsünk téged szem elől, várjuk az újabb híreket tőled, és hát jó évzárást kívánok, már talán nem olyan nagyon sok hét van addig a június 20-valahanyadikai évzáróig, de addig is sikereket neked, és köszönöm, hogy eljöttél
hozzá. Én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Tóth Lőrinc Ágostont, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium 11. osztályos tanulóját hallottuk, aki vendége volt stúdiónknak. Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Találjuk, egymáshoz se szóljunk. Aki minket meglát, mit fog az mondani, azt fogja gondolni, idegenek vagyunk. Láta engem, akarám szólítni, szárám búsítani, ilyen szép ifjú megszomorítani. Ne menj el, édesem, ne hagyj el inkemet, az én árva szívem majd meghasad érted. Mint a lágy kenyered, sóhajtok is érted, egy nap százezered. Nem is sóhajtanék, ha nem szeretnélek, de én úgy szeretlek, majd meghalok érted. De túl rózsán, de túl e világ erdején, de én jó.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Zajlik a Magyarország kerékpár útja szavazás. Már csak pár napig lehet szavazni, egészen pontosan április 24-ig az Aktív Magyarország Facebook oldalán adott képre történő lájkolással. Idén a miskolci kerékpárosok újra érdekeltek, hiszen a Diósgyőr Miskolc Tapolca kerékpárút van a top 11-ben. A szavazást már 5. éve a Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében tartják. A részletekről Petényi Mirko, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ ügyvezetője számol be a riporter Sütő Dávid Pelé.
2020-ban indult ez a kezdeményezés útjára, amelyet a Közlekedéstudományi Egyesület hívott életre, és a Közlekedési Kultúra Napjához kapcsolódik. És akkor az első évben már több szervezet betársult a Kerékpáros Klubba, Magyar Közút és az Aktív Magyarország is, mert mindig szervezetnek fontos az, hogy bemutassuk azt, hogy milyen jó kerékpárutak vannak itthon, illetve feljük a figyelmet a kerékpárutakon keresztül a biztonságos és etikus közlekedésre is.
Mi a célja a szavazásnak? Mit szeretnének bemutatni vele?
A szavazás célja az igazából ennek a címnek, az év kerékpárútja címnek az elnyerése. Tehát ez egy közönség szavazás, aki a legtöbb szavazót gyűjti, az nyer. De ezen túl szeretnénk bemutatni azt, hogy az elmúlt években nagyon sok jó új kerékpárút épült Magyarországon. Ezeket sokan nem ismerik még. Sok olyan út van, amelyet csak a helyi közösség ismert, de valahogyan még nem ment híre az országban, és érdemes őket felfedezni, ezáltal akár a kerékpáros turizmust is fellendíteni. Illetve ezentúl el kell, hogy mondjam, hogy a szavazásba összesen 11 kerékpárút került bele, de ennél sokkal több jó út van, rengeteg jelölés érkezett idén is, és egy szakmai zsűri az, aki leválogatja a top 11-et, és ezek közül választhatnak aztán a szavazók.
Mit is nyer az adott kerékpárút, a top 11-ből kiválasztott kerékpárút?
A nyeremény az alapvetően szimbolikus, ez a cím, hogy egy évig viselheti az év kerékpárútja címet. Ilyenkor a szavazás után egy ünnepélyes díjátadót is tartunk minden évben a Művészek Palotájában a Közlekedési Kultúra Napján, illetve ezután a helyszínen is felavatunk egy emléktáblát, amely megmutatja azt, hogy a 2024-es évnek az adott kerékpárút lett az év kerékpárútja. És amit még nyer, az rengeteg-rengeteg média megjelenés és rengeteg-rengeteg kerékpáros turista. Azt mondhatjuk az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy aki ezt a címet elnyeri, az készülhet arra, hogy a kerékpáros turizmus fellendül a térségben. Nagyon sokan látogatnak oda, és akarják megismerni az adott kerékpárutat.
Hogy alakult ki a 11 döntős kerékpárút sorrendje?
A 11 döntősnek különböző szempontoknak kellett megfelelnie, tehát nem elég az, hogy jó minőségű maga az út, az egy szempont. Fontos volt, hogy turisztikailag is értelmeszerű területen menjen, tehát belvárosi utakat alapvetően kizártunk ebből. Fontos volt az, hogy a kialakítása is kövesse az előrelátó kerékpáros infrastruktúra tervezésnek a szempontjait. Ez nyilván inkább mérnöki szempont, kevésbé tűnik föl a közlekedőknek, de ami a közlekedőnek feltűnik, az az, hogy kellemes az adott kerékpárúton kerékpározni, ez pont elég. A mérnökök pedig megtervezik az alapján, vagy úgy tervezik meg, hogy valóban a legjobb szempontok, legbiztonságosabb szempontok érvényesüljenek. Tehát gyakorlatilag ez a többes kiválasztás az, ami döntött, és így alakult ki a 11-es shortlistunk.
Kik választják ki ezt a 11 kerékpárutat?
Maga az egész kampány egy közös kampány, több szervezet közös kampánya, így a Magyar Közút, mint a kerékpárutak fenntartója delegálta ott ebbe a bizottságba. A Magyar Kerékpáros Klub, mint a legnagyobb kerékpáros civil szervezet szintén részt vesz a bizottság döntésében. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség delegál egy tagot, a Közlekedéstudományi Egyesület is delegál tagot, illetve mi az Aktív Magyarország részéről az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ szakmai igazgatója is tagja ennek a bizottságnak.
Mettől meddig lehet a 2024 év kerékpárútjára szavazni?
Szavazni már egy pár napja lehet, és egészen április 24-éig. A szavazás úgy történik, hogy a legnagyobb közösségi média oldal, a Facebookra fel kell jönni, és rá kell kattintani az Aktív Magyarországnak az oldalára. Itt pedig fent vannak a jelöltek, és igazából nagyon egyszerű, azt kell kedvelnünk, vagy valamilyen ilyen emotikonnal be kell jelölnünk, hogy tetszik, vagy öleljük, vagy szívecskézzük az adott kerékpárutat, amelyiket támogatni szeretnénk. Hogyha ez bonyolultnak tűnik, és nem találják meg a hallgatók elsőre, akkor elég azt, hogy beírják, hogy aktivmagyarország.hu, és itt a legfelül levő hír az egyből a szavazásra megy, tehát így is meg tudják találni. Április 24-éig lehet lájkolni a kedvenc utunkat. És a miskolciakat külön is buzdítanám, hiszen a jelöltek között is van érintett, Miskolc által érintett kerékpárút.
Ha már így rákanyarodtunk, mely 11 út közül lehet választani, hiszen a szavazás lényege az pontosan ez. Kik a jelöltek?
A jelöltek valóban idén is egész országból vannak, nagyon széles a merítés. A nyugati ország részt azt Veszprém Márkó közötti kerékpárút képvisel. Ez egy nagyon szép erdei útvonal, Veszprémből kijövet Márkó irányába. Én magam is bicikliztem rajta, és nagyon gazdag vadállatokban. Tehát, hogy az ember késő este vagy kora reggel indul el, akkor könnyen lehet, hogy őzeket vagy szarvasokat is lát az úton. Szintén Veszprémből indul második jelöltünk, Veszprémet a Balatonnal, egész pontosan Balaton-Almádival összekötő út, ami azért érdekes, mert ez egy régi vasútvonalnak a nyomvonalán épült, nagyon különleges a hangulata a kerékpárútnak. Jelölt még Dél-Magyarországról a Nyugat-Zselici kör, ez egy körtúra a Zselic-Benkaposvár alatt, szintén rendkívül hangulatos. Hogyha ezen a tájékon maradunk, akkor a Komló-Magyarszék kör meccsek környékén egy figyelemre méltó útvonal. Szintén ettől nem messze, Dráva-Szabolcs-Szapolca között a Dráva mentén, vagy a Drávát érintő kerékpárút mindenképpen érdemes megismerni. Északabbra Oroszlány és Körne által övezett kör is jelölt, ugyanígy még Zala megyében Puszta-Magyaród Szentpéterfölde között, illetve Vas-Széchenyi-Rum közötti szakaszok. Észak-Kelet Magyarországon, ez talán már többeknek ismerős lehet, az egyik az a Beregi kör. A Beregi kör ez a Felső Tisza vidékén van kijelölve egy hosszabb túraútvonal, mint egy 50 kilométeres túraútvonal, tehát ez a jelölt egy egész napos kerékpáros túrázást tesz lehetővé, és elképesztően szép épített örökséget, konkrétan itt a középkori templomokat fűzi föl egy útvonalra. És a miskolciak számára leginkább ismerős lehet az a Diósgyőrt Miskolc-Tapolcával összekötő 7 kilométeres kerékpáros útvonal. És itt nagyon gyorsan elmondanám, mert többen kérdezték tőlünk már, miskolciak írtak, hogy de hát miért nem egészen a Miskolc-Tapolcától Kisgyőrig tartó szakasz is van benne ebben a jelölt állítási folyamatban. Egyszerű az oka, a Miskolc-Tapolca Kisgyőr közötti szakasz szuper jó, tényleg nagyon-nagyon jó, és érdemes felfedezni, viszont a műszaki átadása ennek az útvonalnak még nem történt meg. Tehát hivatalosan még nem kerékpárút, ezért, és a jelöltetés szakaszában még viszont nem volt az, ezért nem kerülhetett bele az idei jelöltek közé, de azért azt elmondanám, hogy valójában, hogyha valaki elindulna már erre a szakaszra Diósgyőrtől Miskolc-Tapolcáig, akkor érdemes a túrát egészen Kisgyőrig tervezni, hiszen Tapolca-Kisgyőr közötti erdei kerékpárút az valóban az ország egyik legszebb útvonala.
Miskolci kerékpárúttal kapcsolatosan meg is kérdezném, hogy erről mit lehet amúgy tudni, miért is került be, illetve mi is ez a nyomvonal, ami úgymond bekerült a top 11-be.
Igen, itt az egyik fontos szempont, amit már mondtam, hogy különleges és jó turisztikai célpontokat érint, hiszen maga az útvonal a Diósgyőri vártól vagy vár elől indul el, és a Szimva patak felé fordulva, azzal párhuzamosan halad egy jó ideig, és hagyja el Miskolcot. Komlóstető, hogyha Komlóstető irányába fordulunk, és így érünk be Miskolc-Tapolcára, ami pedig egy másik nagyon fontos turisztikai, illetve rekreációs célpont. Tehát ez fontos szempont volt, hogy van honnan hova kerékpároznunk, illetve maga a kerékpáros infrastruktúra itt jó minőségű, kielégítő. Ugye az teljes útvonal nem végig mindenhol kerékpár út, valahol kisforgalmú úton, utcákon van kijelölve, hiszen az idei évben nem volt kizárólagos szempont, hogy csak is kizárólag kerékpár utak kerülhetnek be a jelöltek közé, hanem olyan útvonalak, amelyeknek legalább a fele kerékpár út, másik fele az lehet kisforgalmú út, vagy gazdasági út, vagy erdészeti út, stb. Erre az útra is igaz az, hogy nem minden méterre kerékpár út.
Hogyan látják a szavazatok alapján, mennyire népszerű ez az útvonal, hogyan áll a szavazás jelen beszélgetésünkkor, ez valószínűleg mire adásba kerül, akár már változhat is, és bízzunk benne, hogy addigra változik. Most jelenleg amúgy hogyan áll a szavazás?
Hát bele kell húzni a miskolciaknak, hogyha szeretnék ezt a címet hazavinni. Jelenleg a beszélgetésünk idején mindössze 135 szavazata van ennek a Diósgyöl miskolc-tapolcai útnak, úgyhogy le van maradva az első helyezett már 400 fölötti szavazatszámmal áll, de ahogy látjuk, azért ez nem leküzdhetetlen. Elég csak arra gondolni, hogy egy hasonló közönség szavazásunknál, amikor a Zsófia kilátó lett az év kilátója Lilafüreden, akkor a kilátó szeretői azok több mint 6000-en szavaztak a Zsófia kilátóra, és úgy tudom, hogy szép számmal voltak közöttük miskolciak is, úgyhogy én minden lokálpatriótát és minden bringázni szeretőt buzdítanék, hogy szavazzon erre az útvonalra, és hívjuk fel ezzel a figyelmet arra, hogy bizony nagyon jó kerékpáros látnivalók és útvonalak vannak Miskolc környékén.
Mi a tapasztalat amúgy, ezek a bringás utak mennyire népszerűek, vagy ezek a bringás túrák, kerékpárutak, amik akár itt például a szavazáson részt vesznek, vagy az Aktív Magyarország felhívásaiban megtalálhatók?
Azt mondhatjuk, hogy évről évre nő a kerékpáros turistáknak a száma. Az ország több részén vannak kihelyezve kerékpáros számlálók, és azt látjuk, hogy egy-egy népszerű útvonal, például a Budapest-Balaton kerékpáros túróútvonal folyamatosan rekordokat dönt, de a tiszatalvi kerékpáros számlálók is újabb és újabb rekordokat döntenek meg. Tehát növekszik ez a fajta turisztikai ágazat. Azt még el kell, hogy mondjam, hogy a jelöltek közül azonban nem mindegyik út egyformán népszerű. Ennek az az oka, hogy az igazi sláger utakon kívül, a Balatonkör mindenki ismeri, vagy a Tiszatókör szintén mindenki ismeri, vannak olyan célpontok, amelyeket kevesebben ismernek, azonban nagyon-nagyon jók. És pont ez az egyik célja ennek az egész szavazásnak, hogy megismerjék azokat az útvonalakat is a bringások, amelyek egyébként kapásból nincsenek rajta a mentális térképükön. Tehát, hogyha ennek a szavazásnak a következtében sokan megismerik, akár itt az emlegetett Miskolc-Tapolca, akár, ahogyan mondtuk, Kisgyőrig tartó szakaszát, és elmennek, az már megérte, hogy nevezve lett a kampányban, és azt reméljük, hogy mind többen és többen fognak két kerékre pattanni, és ismerik meg így az országot.
Április 24-ig lehet szavazni az Aktív Magyarország Facebook oldalán az év kerékpárútja megmérettetésre, amelyben szerepel a Diósgyőr Miskolc-Tapolca kerékpárút is. Petényi Mirkót, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ ügyvezetőjét hallották, a riporter Sütő Dávid felé volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you.
Thank you.